Mai alkalmunknak a címét most kivetítjük, és már is látni fogod azt, hogy miről lesz szó. Rengeteg dolog van előttem, rengeteg jegyzet, biztos, hogy nem fogok a végére jutni, nem is szándékozom mindenről mindenképpen beszélni. Mondom ezt nektek úgy, hogy tegnap este 8:30-kor még nem nagyon tudtam azt, hogy mit akarok mondani nektek ma, egész pontosan, mert volt bennem valami, aztán azt ugye elvetettem, és egy más téma, ami most elénk jön. Ugye egy picit az előbb összegeztem jó dolgokat. Bizonyára a személyes életedben is történtek nagyon jó dolgok, fizetésemelést kaptál, megnősültél, férjhez mentél, unokás született, gyermeket született, kaptál egy kis cicát, stb. Lehetne, vagy kiskutyát. Bármilyen oldalról is közelítjük, történtek velünk jó dolgok. Történtek velünk azonban olyan dolgok is, amelyek keserű dolgok, amelyeket úgy itt élünk meg, ha ránézünk, vagy rágondolunk, hát nem kellemes, és nem olyan dolog, ami felemelő. Szeretném azt mondani, hogy a következő évben csak olyan dolgok fognak történni veled és velünk, ami mindenféle szinten mindenkinek csak pozitív érzelmeket generál az életében. Ez egy olyan idea lenne, ami nem lenne igaz, és nem is akarok ilyet mondani. Ugyanakkor hittel nézünk a következő évek elé, és hittel nézünk azokra az időkre is már most előre, ami majd sok-sok év múlva jön el, amikor ezt a földi sátorházunkat elhagyjuk, akkor majd a mennyei birodalomban és abban a világkorszakban, amik következnek, nem lesznek olyan fájdalmaink, nehézségeink, amikkel most szembesülünk. De most még itt fogunk élni, sokan jó sok évig még ezen a földön, és Isten nem csak azt szeretné és azt akarja, hogy majd valamikor, amikor a mennybe jutunk, akkor majd megpihenjünk, akkor majd valahogy jól érezzük magunkat, hanem most itt ezen a földi életben is, a testben, ebben a korlátok közötti fizikai világban. Tehát ő akarja és szeretné azt, hogy mi az életünkben vissza tudjuk tükrözni a fizikai életünkben, megélni azt, ami a mennyei valóság. Tehát a mennyei valóság Isten királyságának a földi leképzése volt az, vagy bemutatása volt az, amit Jézus bemutatott a földön. Az ő személye, az ő munkája, az ő szolgálata, az ő dolgokhoz való hozzáállása, az ő szeretete mutatta be az emberiségnek azt, hogy milyen az Isten valójában. Az Ószövetségnek az embere nem tudhatta, nem láthatta pontosan Istennek a jellemét. Nem volt kijelentve. Az Újszövetség igéje mondja azt, hogy Jézus jelentette őt ki. Ha szeretnéd tudni, milyen az Isten valójában, ha szeretnéd tudni, milyen az Atya valójában, akkor nézz Jézusra. Ez önmagában egy könnyen elmondható mondat, a gyakorlati része azonban azért nehézkes időnként, mert van egy csomó dolog, ami pontosan azon dolgozik ebben a világban, és azon munkálkodik, és azért tevékenykedik, hogy ezt a figyelmet elterelje, hogy ezt a figyelmet valami másra összpontosítsa, ami gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy micsoda, csak ne Jézus legyen. Az összes, az én szememben, az összes világvallás, az összes okkult, az összes mindenféle olyan materialista dolog, ami valamiféle megoldást kínál Jézus nélkül, az ennek számomra ebbe a kategóriába tartozik. Vannak mindegyikben olyan dolgok, amelyek bizonyos szeletében, metszetében összhangban vannak Isten igéjével, mégpedig azért, mert a hamisítványok, azok a dolgok, amelyek valaminek a másolatai, azok mind az eredetinek valamiféle elfordított, kifordított, utánzott, vagy teljesen megalázott formája. Tehát amit a világban látunk, és ami nem az ige, ami nem Jézus, arról nem feltétlenül mondhatjuk el azt, hogy jó. Bár jónak tűnik. És amikor te azt mondod, hogy Jézus Krisztusban nem kapod meg azt, amire szükséged van, akkor azt tudom erre mondani bárkinek, aki ezt mondja, hogy nem gyógyult meg, vagy, vagy érzelmei háborúságai vannak, kapcsolati problémái vannak, munkahelyi, anyagi, bármilyen problémái vannak, és ezt Jézus Krisztuson kívül keresi, akkor jó, hogyha tudja mindenki, hogy valami másolatot, valami hamisítványt, valami kifordított dolgot próbál saját magára úgy értelmezni, hogy elérje azt a teljességet, ami egyedül Krisztusban van. És természetesen nem beszélek arról, hogy minden egyes dolog, ami a Jézuskon kívül van, az mindenféle szempontból ördögi és hitvány és megvetendő, és nem nézünk rá semmire sem. Nem erről beszélek természetesen, hanem arról, csak egyedül arról, hogy Jézus Krisztusban olyan teljesség van, olyan bőség és olyan ellátás, ami több mint elegendő a mi számunkra ebben és ehhez a földi élethez. Ha nem éljük meg ezt a teljességet, ha nem látjuk azt, hogy hogyan lehetne meggyógyulni, hogyan tudjuk elfogadni az áttörést anyagi értelemben, hogyan lehetne gyarapodni, hogyan lehetne kiigazítani dolgokat, akkor az biztos, hogy nem Isten igéjének a hibája. Nem Istennek a hibája. Nem Istennek a rövid keze, vagy a gyenge akarata, vagy a gyenge szándéka, vagy a hiányossága, hanem az mindig a miénk. Mindig azért lehetséges, mert nem látjuk azt, hogy micsoda szeretet van Krisztusban, hogy micsoda szeretet van az irányunkba Istentől, hogy micsoda jóság nyilvánult meg Jézus kereszthalálában értünk. Amikor erről levesszük a figyelmünket, amikor a figyelmünket eltereli valami, és mondom, a sátánnak egyik fő munkaterülete. A munka leírásában ott szerepel. Elterelni a figyelmet Jézusról. Sokszor ez az ő számára több, mint elegendő. Az igében végigvonul az elejétől a végéig, a végétől az elejéig, szinte minden oldalon, hogy amikor az ember összpontosít az igazságra, akkor az igazság a részévé fog válni, és az igazság irányítani, befolyásolni fogja őt az igazságnak az irányába. Amikor levesszük a figyelmünket, és engedjük a világ dolgainak, a félelmeknek, a keserűségeknek, a bántásoknak, a sérelmeknek, a saját magunk gondolatainak azt, hogy levegye a figyelmünket arról, hogy ő mennyire jó hozzánk, és milyen nagy kiváltságunk van azzal, hogy a Szent Szellem belénk költözött, hogy az erő szelleme bennünk él. Akkor levesszük a figyelmünket erről, akkor azonnal elindulunk egy depressziós mentalitásnak az irányába. És mindig, minden alkalommal, amikor a depressziónak a gondolatai megkísértenek, akkor az mindig azért van, mert a gondolkozásmódunk nem helyes. Nincs olyan, nem lehetséges olyan, hogy valaki kétségbe esett félelmekkel teljesen Jézussal szoros közösségben van, mert a szoros közösségnek az eredménye az, hogy szabaddá válik az ember az érzelmeiben és sok mindenben. Azért lapoztam itt a jegyzeteimet egy pillanatra, mert nagyon-nagyon sok minden van bennem, és keresem azt igazából, hogy merre is folytassuk. De talán azt hiszem, lapozzunk a Zsoltárok első fejezetére. És szeretném itt felolvasni azokat az ige verseket, amelyek nagyon közismertek, nagyon szeretettek. De úgy gondolom, hogy úgy hiszem, vagy legalábbis úgy látom, hogy nagyon sok ember életében nem megértettek. Felolvasom az egészet, jó? Az egész egyes Zsoltárt. És utána erről elmélkedünk és beszélünk. Károli fordítás szerint olvasom először. Boldog ember az, vagy áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és minden munkájában sikeres lészen. nem úgy az istentelenek, hanem mint a pólyva, amit szétszór a szél. Azért az istentelenek nem állhatnak meg az ő ítéletében, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert az Úr ismeri az igazak útját, az istentelenek útja pedig elvész. Ez a hasonlat, ami itt szerepel az egyes Zsoltárban, több más helyen is egyébként jelen van az igében, más hasonlatok formájában megnyilvánul. Egy képe annak, hogy milyen lehet az, amikor valaki Jézus nélkül éli az életét, és elkezd valamit tenni, elkezd valamit hittel, odaszánással, alárendeléssel cselekedni, és mivé válhat az a fajta ember, aki ezt teszi. Ugye mindenki szeretne az a fajta ember lenni, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Ugye ez egy képe annak a fának, akár gyümölcsfának, akár valamilyen fának, amelynek folytonosan van nedvesség utánpótlása a talajból, a folyóvízből. És ezért, mivel hogy folyamatos kapcsolata van, folyamatos közössége van az éltető vízzel, ezért bármilyen körülmény van, a napsütéses órák számát tekintve, a viharokat tekintve, a bármit tekintve, ami kívülről jön, levele nem hervad el, és a maga idejében megadja a gyümölcsét, és termővé válik, és áldott, és boldog, és kiegyensúlyozott. Mindegy, hogy milyen a világban a politikai helyzet, mindegy, hogy milyen az inflációs helyzet, mindegy, hogy milyen a hőmérséklet egy teremben, hogy túl meleg van, vagy túl hideg van, mindegy, hogy kirúgták a munkahelyéről, vagy nem rúgták ki a munkahelyéről, mindegy, hogy a gyermeke most éppen aktuálisan lázad ellene, vagy éppen egységben van, mindegy, hogy a munkahelyén megbecsülik, vagy nem becsülik, mindegy, mi a körülmény, ő szilárdan áll, függetlenül minden egyes olyan körülménytől, ami kívülről hatásként éri őt. Úgy hiszem, hogy erre vagyunk elhívva, és ez az, amit bemutatott Jézus nekünk, mert ő így élte az életét. Mindegy, mi volt körülötte, mindegy, hogy mi volt az, ami körbevette őt, őt is érték hatások. Az ő földi élete során is voltak politikai feszültségek, az ő földi élete során is voltak viharok a tengeren és a szárazföldön is. Az ő életére is hatást gyakoroltak bizonyos mértékben azok a dolgok, amelyek körbevették őt, mert ő is megéhezett, ő is fázott a hidegben, neki is melege volt, és az ő lába is koszos lett, amikor sokat gyalogolt. Sőt, a testben még el is fáradt. Egy csomó dolog érte ugyanúgy őt is, mint ahogy minket. De ő az, aki bemutatta nekünk azt, hogy hogyan kell nekünk úgy végigmenni az életen, hogy bármi jön jobbról, balról, előről, hátulról, bármilyen gondolat jön, bármilyen nehézség jön, bármilyen fájdalom jön, ne engedjen annak a hatásnak, ami éri őt, mert hatások érték Jézust is. Volt, hogy elszomorodott? Volt, hogy elszomorodott, képzeld el. Az, hogy az ember megszomorodik dolgok miatt, az, hogy az ember csalódik dolgok miatt, az, hogy az embert rosszul érintenek dolgok, önmagában az nem a hitetlenségnek a jele. Maga az Isten, a Szent Szellem, az erős szellem is képes megszomorodni, mégse gondolnám azt, és nem gondolkodnék úgy Jézusról, hogy ő egyszer hitben volt, egyszer meg hitetlenségben, és saját magát föl kellett gerjessze, hogy újra hitbe kerüljön. Ő folyamatosan hitben volt akkor is, amikor érték őt negatív hatások és sérelmek. És azt hiszem, hogy ő azért tudta végigvinni és végigcsinálni azt, amit ugye ismerünk az evangéliumokból, mert egy olyan személyes kapcsolata volt az Atyával, amely példaértékű, precedensértékű, követendő példa, amiben ő, amikor nem az imádságban töltötte az idejét, a gondolkozás módjában, a mentalitásban bemutatta azt, ami gyakorlatilag ennek a első Zsoltárnak a képe. Nem gondolnám azt, hogy Jézus valaha is úgy gondolkodott, hogy fontolgatta volna azt, hogy ő ezt most abba hagyja és befejezi, mert annyira megkeseredett az emberektől a sok-sok sérelem, a sok-sok meg nem értés miatt. Az, hogy érték őt sérelmek, fájdalmak, elhagyták, becsapták, elárulták, ugye a történetnek a majdnem a legvégét ismerjük, ugye, hogy bekorbácsolták, keresztre feszítették, és a testben meghalt. Tehát, hogy ezt végig tudta vinni önszándékból, az azért volt lehetséges, mert menet közben ő nem keseredett meg. Nem keseredett ebbe bele. Mindig volt előtte egy olyan gondolkozásmód, hogy igen, ezek érnek engem, de a célom, a hozzáállásom, a motivációm az nem változik meg. Azért, mert én mindig az atyától kapom folytonosan, a napi szinten az ellátmányt, a kapcsolatot, és merítek abból, ami ő. Az egyes Zsoltárban, itt az igevers, nem tudom, hogy bármelyik ötöknek is feltűnt az igeversben az, hogy ez a fa, ez nem véletlenszerűen van ott a folyóvíz mellett. Nem egy olyan fa, ami egy madárnak a csőréből kiesett magból kelt ki. Nem egy olyan fa, amely még csak nem is olyan, ami magról kelt ki, hanem egy olyan fa, amit oda ültettek. Tehát céllal, egy olyan tudatossággal, aminek az eredménye az, amit ugye látunk a következő, illetve az igének a végében. Tehát az a fa, itt, ami a folyóvíz mellé van ültetve, az nem olyan, mint az a fa, amit véletlenszerűen a szekéről leeső magból ki kell valahol bármerre. Nekünk otthon van egy kis konyhakertünk, bizonyára nektek is. Nem tudom, kinek van csöpögtető rendszere, a kis konyhakertjében nekünk van. Nem azért mondom ezt, hogy dicsekedjek ezzel, hanem azért, mert nagyon hasznos dolog. És képzeld el, hogy amikor a feleségem és anyósom veteményez tavasszal, vagy éppen ősszel, tudod, hogy hova ülteti a magokat? Hát, ész nélkül minden felé? Nem. Tudatosan a csöpögtető rendszer mellé. Miért? Mert gondolkozik előre. Nem a szomszédba dobja át a magot, hanem oda, ahol tudja, hogy fog táplálást kapni. És ez a képe itt ennek, hogy ez a fa, ez oda van ültetve, ahol tud táplálást, tud folytonos ellátmányt kapni. Most néztem meg éppen ma reggel, hogy ez az ültetett fa, ez pontosan azt jelenti, hogy átültetett. Kivetítjük ezt a szót, ami itt a héberben szerepel, ami egész pontosan így hangzik. Tehát a folyóvíz mellé átültetett fáról van szó. Átültetett, átplantált, áttelepített. Tehát egy korábbi helyről, egy megelőző helyről egy új helyre van ez áttéve, átrakva. Tehát ez a fa nem itt kezdte az életét. Ez a fa nem volt mindig abban a helyzetben, hogy folytonosan kapott volna táplálékot. Ez a fa nem volt mindig abban a pozícióban, hogy a levele zöldelt, és a maga idejében meghozza maga gyümölcsét, és minden munkájában sikeres lett, vagy lészen, ahogy mondja Károli. Valahonnan át lett ez ültetve. És úgy hiszem, ez annyira jó képe a mi életünknek. Mert nagyon sokunk ugyanígy át lett ültetve valahol, akár a gyülekezetbe, a közösségbe, de ez nem csupán erről szól, hogy bekerült egy közösségbe, mert önmagában ez, hogy bekerült egy közösségbe, önmagában ez még nem eredményezi azt, hogy te folytonosan zöldellő, gyümölcsöző, gyógyult, mások számára áldott, munkát végző emberré válsz, és az leszel. Önmagában a gyülekezeti hovatartozás, közösségbe való járás nem garancia. De viszont van valami itt az igében, ami a garancia, akkor, hogyha ide a közösségben, vagy bármelyik közösségben jársz. vagy ha akár otthon vagy egyedül, mert úgy vagy. Mert ez, hogy valami és valaki átültetve kerül arra a helyre, ahol folytonosan zöldellik, és folytonosan megadja maga gyümölcsét, ez valaminek a következménye. És ez az átültetés, ez egy tudatos dolog. Nem lehet véletlenül oda ültetni a folyóvíz mellé. Ez egy tudatos dolog. És a te részedről tudatos kell legyen az, hogy hogyan és mind gondolkozol. Nem lehetünk igénytelenek a gondolatainkban. Nem lehetünk olyanok, akik bármit megengednek az elménkben, hogy azon gondolkozzunk. Kettes vers. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tehát az az ember válik olyanná, az az ember plántálódik át a folyóvíz mellé, az az ember lesz olyan, mint Jézus, aki tudatosan törekszik arra, hogy a gondolkozás módjában úgy gondolkozzon, és arról gondolkozzon, amit az ige, amit maga Isten mond, és ahogy ő gondolkodik. És ugye ez egy munka, ez egy feladat, ez nem esik rád automatikusan. Ez a tudatosság, ez itt kikerülhetetlen. A vágy az megvan, jaj, de jó lenne. De jó lenne, hogyha olyan munkám lenne, hogy minden hónapban emelik a fizetésemet. De jó lenne, hogyha olyan szolgálatom lenne, hogy mindig csak a pozitív visszajelzések érkeznének rólam, mert olyan szuper vagyok. És az emberekben csomó vágy és csomó elképzelés van, hogy de jó lenne mindig meggyógyulni. De jó lenne mindig minden problémából könnyedén kijönni. Lehet így gondolkozni, és önmagában ez a vágy, hogy megvan benned, ez nem rossz, de azt mondom, ennél van még jobb is. Amikor olyan áldott vagy, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, hogy nem a lehervadt leveleket kell újra megzöldíteni, hanem folyamatosan zöldel. Amikor olyan egészséges, hogyha nincsen szüksége gyógyulásra. Amikor annyi pénzed van, hogy nincsen szükség arra, hogy pénzért imádkozz. Ez az, ahova Isten akar minket vinni. Ez az a hely, amiben Jézus járt. Ez az a hely, ez az a pont, ez az a... Mit mutat nekünk ez az igevers, hogy ez az áldásnak a teljessége. De ez egy tudatos dolog kell legyen. Az ő, itt az Ószövetség ige törvényről beszél, mondhatjuk ezt teljes nyugalommal, hogy mai ószövetségi értelmezésben ez az igére vonatkozik, az ő beszédére. Tehát az ő igéjén elmélkedsz, az ő igéjén gondolkozol, áldott ember vagy. Ilyenkor nem a bűnösök, nem a világnak a tanácsán, nem a világnak a pénzügyi tanácsai, nem a világnak az orvosi tanácsai, nem a világnak a veszendő, mulandó tanácsadói és motivációs trénerei és mentorai és pszichiáterei és a többi, azok, amikre hajtod a füledet, hanem az igére. Szeretném ezt felolvasni nektek az egyszerű fordítás szerint is, amely így hangzik. Boldog és áldott, aki nem jár az istentelenek útjain, nem áll rá a bűnösök ösvényeire, és nem ül együtt a gúnyolódókkal, hanem abban leli örömét, ha az örökkévaló tanítja, és éjjel-nappal azon gondolkodik. Olyan életerős lesz, mint a folyóvízpartra ültetett, mondom én átültetett gyümölcsfa. Idejében hoz gyümölcsöt, és levelei örökké zöldelnek. Bizony felvirágzik keze alatt minden, amibe kezd. Halleluja! Itt ugye a Károli folytás úgy mondja, hogy minden munkájában sikeres lészen. Itt az FO kicsit már magyarázza ezt, egyszerű fordítás, de egy gyümölcsfának milyen munkát kell végezni? Ezen gondolkoztam, hogy mi az a munka, amit egy gyümölcsfának végezni kell? A termést megérlelni, nem? A gyümölcstermés, benne van a nevében a gyümölcsfa, azért gyümölcsfa, hogy gyümölcsöt, jó gyümölcsöket teremjen. És a jó gyümölcs termésben sikeres lesz. Ugye mennyire nagyon sok minden van egy-egy ige versben? Amikor az ember gondolkodik rajta, elmélkedik rajta, keresi az, hogy mások mit mondanak róla, hogy másoktól is kapjunk akár inspirációt, de azt hiszem az a legszebb és legjobb, amikor az ember saját maga hallja meg személyesen Istentől azt, hogy ő mit mond neki egyedileg, személyesen ezzel kapcsolatban. Mert más kijelentéseiből csak rövid távon tudunk elmenni valameddig. De amikor ez a tiéd, amikor ez benned él, amikor tudod, hogy ez rólad szól, amikor tudod, hogy Isten ezt neked adta, és rólad beszél, akkor annak más felszabadító ereje van. Mert akkor nem csak az elméd szabadul fel, hogy hú, de jó, hallottam egy jó tanítást, egy jó üzenetet, hanem tudod, hogy hát igen, ez ott mélyen ott van bennem. De jó. Keresztényként azt hiszem, számunkra nincs olyan egyébként sem, hogy kudarc vagy vereség. Bármi is történt, bármi is fog történni, a remény nem fogy el és nem hal meg sohasem, hogy jobbá fordul a helyzet. Amikor valami nehézség felüti a fejét, akkor az egy megoldásra váró feladat. Nem mondom, hogy mindig könnyű volt, nem mondom azt, hogy mindig könnyű lesz, de az Úrral, vele együtt, itt az igei garancia. Én nem én garantálom ezt neked, hanem maga Isten igéje, és ilyen igeversekkel tele van a Biblia. Tehát amikor elkeseredsz, amikor elkedvtelenedsz, amikor érzed magad, hogy a spirál húz lefelé, mert a csalódott és szomorú perceidben az elméd kezd a sötét oldalon a depresszió felé haladni, akkor tudatosan ki tudod magad hozni ebből úgy, hogy fogod Isten igéjét, és az elmédet arra összpontosítod. Oda koncentrálod. Ez nem könnyű. Példabeszédekben van, a 4-es fejezetben egy rövid igesor. Azután az igesor után, amit nagyon-nagyon-nagyon sokszor szoktunk használni, amit kívülről tudtok nagyon sokan, az a minden féltett dolognál jobban nézd meg a szívedet. Után van egy pár igevers, ami megmutatja és megmondja azt, hogy hogyan tudod ezt megcsinálni. Hogyan tudod ezt megtenni. Mert ez nem automatikus, csupán az, hogy megvan benned a vágy arra, hogy ezt szeretnéd. Tehát a példabeszédekben a 4-es fejezet, huszonötös, 26-os, 27-es versét olvasom. Így hangzik. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenes magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényeit, és minden te útjaid állatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Hogyan lehet egyenesen járni az élet minden egyes területén? Véletlenszerűen? Nem lehet véletlenszerűen. Csak úgy, hogyha erre összpontosítasz, erre koncentrálsz. Az autóval sem tudsz egyenesen menni, ha nem fogod a kormányt és nem koncentrálsz rá. Egy egyenes úton is előbb-utóbb, ha nem fogod a kormányt, az autóval még irányba önhatalmulag elmegy. Itt is, amikor ki szeretnél majd alkalom után menni a bejáraton, akkor figyelned kell, hogy jól a bejárat, nem? Mert elindulsz rossz irányba, akkor vagy neki mész valakinek, vagy beütöd a fejed a falba. És vigyázz, a bejárat mellett van egy-két oszlop, az is elég kemény. Az ember automatikusan összpontosít olyan dolgokra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az életében a hétköznapi dolgokat megélje. De túl lehet ezen lépni. Lehet ezen, hogy is mondjam, tudatosan gondolkozni azon, hogy hogyan kell nekem tudatosan élni. Egyszerűen nem lehetséges úgy teljes keresztény életet élni, hogy az ember ne koncentrálna, ne összpontosítana. És ez nem egy megfeszített, görcsös ragaszkodás, amiben nincsen semmi jó dolog, hanem egy olyan dolog, ami egyszerűen a gyakorlat életben úgy nyilvánul meg, hogy újra és újra és újra és újra hozzáigazítom magam ahhoz az egyeneshez, ahhoz az úthoz, amin járni akarok. Olyan ez, mint amikor kilőtték ugye az űrhajót a Holdra, akkor nem egy nyíregyenes úton ment oda, hanem pár percenként mindig az útiterv szerinti útvonalhoz hozzáigazították mindig az űrhajót, hogy ott rajta maradjon, és végül célba érjen. Így van az életünk, a keresztény életünk, hogy van egy cél, ahova el akarunk jutni. Nagy probléma az, hogyha nincsen cél. Mert ha nem tudod, hogy hova akarsz eljutni, akkor bárki bárhova el tud téged vezetni. Oda is, hova nem akarsz eredetileg menni. Ha nem tudod, hogy hova akarsz eljutni, ha nem tudod azt vezetőként, pásztorként, vagy gyülekezeti tagként, hogy miért járunk gyülekezetbe, miről is szól itt ez az egész, mi a gyülekezetnek a látása, erről is bizonyára lesz majd szó nem sokára, kicsit mélyebben, hogy mi a prioritás, mi az elsődleges dolog, akkor nagyon könnyen le tudnak téged téríteni arról, hogy akár eljel ide rendszeresen vasárnaponként. De hogyha van egy célod, akkor van egy viszonyítási pontod és alapod, ami felé magadat ki tudod igazítani, mert ne gondold azt, hogy nem leszel megkísértve abban, hogy letérj az útról. Sőt, Jézus mondja nagyon egyértelműen, könnyedén érthető ez, hogy a széles úton járók, azok többen vannak. És ott járni könnyebb, mint a keskeny úton. A keskeny úton járni nehezebb. De nem lehetetlen. Annyira nagyon-nagyon jó nekünk, hogy a mi Istenünk egy ilyen Isten, amilyen. Mert nincs olyan, hogy ő elfeledkezzen rólunk. Nincs olyan, hogy ő cserben hagyna minket. Nincs olyan, hogy ő ne tartaná a szavát. Nincs olyan egyszerűen, hogy ő hazudna nekünk, vagy valami olyasmit mondana, amit ő ne gondolna igazán komolyan. Tehát amit ő mond neked, azzal ő nem viccelődik. Amikor azt mondta ő neked, és jelenti ki neked, hogy én szeretlek téged, akkor az egy, nem egy szirupos máz, amit időnként kapunk emberektől. Az ő szeretete a te irányodban olyan minőségű és olyan fajtájú, ami feltétel nélkül, és nem változik meg sohasem. Az emberektől nem tudod ezt megtapasztalni, csak Istentől. Nincs a világ egyetemben és a történelemben példa arra, hogy hogyan kell tökéletesen bemutatni ezt az isteni fajta szeretet, csak egyedül Jézus Krisztusnak a munkájában. Csak az ő kereszt áldozata mutatja be tökéletesen ezt a szeretetet. Semmilyen más példa a sok ezer éves történelemben nincs ehhez fogható, még a közelében lévő se, hogy ő mennyire nagyon-nagyon-nagyon szeretett téged. Ugye ismered az igeverset, a János Evangélium 3.16-ból, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ő adta oda, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartsa, hogy megmentse a világot általa. És azt gondolnánk, hogy hát igazából ez csak az atyának a munkája, abban az értelemben, hogy hát ő odaadta, és hát Jézusnak nem volt választása. De nem így van, hogy nem volt választása. Amiért az atya oda tudta adni Jézust, az azért volt opciós, azért volt lehetőség, mert Jézus felajánlotta magát erre. Az atya nem erőltette volna ezt rá Jézusra. Ő önként vállalta ezt, érted? És annyira nagyon megindító hallani, látni azt, amikor valaki más is bizonyságot tesz erről, hogy megérti és személyesen megtapasztalja azt, hogy ezt Isten értem tette. Elsuklik az embernek a hangja, könyvbe lábad a szeme, mikor az másikban meglátom, vagy meglátjuk azt, hogy te is tudod, hogy érted halt meg, mert annyira szeretett téged. Amikor nincs meg ez a megtapasztalás, nincs mihez így visszanyúlni akkor, amikor az életnek a viharai jönnek, mert már pedig azok jönnek, akkor sokkal nehezebb megállni. akkor pszichés, lelki módon, pszichológiai módszerekkel, lelki gondozással, így kívülről kell az embereket fölemelni, kívülről kell az embereket kicsit támogatni jobbról, balról, hogy pofozd már fel picikét saját magad, ne keseredj már el ennyire, Isten szeret téged. De az az ember, aki tudja, hogy én szeretett vagyok, mindahogy Jézus is tudta, hogy én szeretett vagyok, bármin keresztül tud menni, bármeddig el tud menni, önmagát föl tudja áldozni. Ismerjük az igét, ugye? Amikor a Jordánnál megkeresztelkedett Jézus keresztelő János által, és mintegy galamb egy hasonlati a Szent Szellem rászállt, mi hallatszódott a mennyből, mint egy szózat. Ő, ez az ember itt, Jézus, az én szeretett fiam, az én szeretett fiam, az én szerelmes fiam, akit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Ezt hallotta Jézus, ezzel az identitással, ezzel az én tudattal, ezzel az önbizalommal, hogy az Atya szereti őt, ezzel élte az életét. És ugye ez elhangzik a Megdicsőrés hegyén is, és Jézus szavaiban van valami, ami sokunk számára még nem eléggé élő. Amikor a főpap imájában, a János 17-ben imádkozik a tanítványokért, ő azt mondja, hogy az a szeretet, amivel az Atya szeretett engem, azzal szeret benneteket is. Jézusnak nem egy megkülönböztetett szeretete volt, ami több vagy nagyobb vagy minőségibb, mint ahogy az Atya minket szeret. Az Atya úgy szeret téged, mint hogy az egyszülött fiát Jézust szereti. Mert azt szoktuk régen mondani, hogy hát mi is a fiai vagyunk, mert örökbe fogadott minket, de én ezt most már nem hiszem, így nem is prédikálom, nem örökbe fogadottak vagyunk, hanem tőle születettek. Vér szerint születettek vagyunk tőle. Az ő szelleme van a mi DNS-ünkben, bennünk él, a szellemünkben. Nem olyanok vagyunk, akik ne tartoznánk vér szerint az ő családjához, hanem őtőle születtünk, ő vált a mi atyánk, új teremtések vagyunk. Na már most, amikor ilyen gondolataid vannak, így gondolkozol, ezeken elmélkedsz, hogy az Atya mennyire szeret téged, és hogy ő mennyire jó, mennyire gondoskodó, mennyire igaz az, amit ő mond, akkor egyszerűen a félelmek úgy szállnak el, mintha nem is lettek volna sohasem. Ez a szeretet, ez kiűzi a félelmet. Ennek a szeretetnek az ismerete kiűzi a félelmet. És most, hogy itt állunk a 2024-es év előtt, nem tudjuk, mit hoz a következő év. Az elmúlt pár év eléggé zűrös volt, nevezzem így. Itt kezdődött igazából ezzel a COVID nevezetű járványos, hullámos, vírusos dologgal, aztán begyűrűzött utána a köztudatba, ami kiirtotta a COVID járványt, az ukrajnai háború. Az hozta magával az inflációt, és mind arra irányul az ellenség részéről, hogy féljél és retegjél ettől, és a figyelmed ezen legyen, és jaj, neked, mert most olyan körülmények vannak, amik nem olyanok, mint az elmúlt pár tíz évben, és bármennyire is úgy gondolod, hogy hú, de milyen nehéz volt az elmúlt pár tíz év, elmondom neked, világ történelem viszonylatában ilyen nem volt sohasem az elmúlt 2000 évben, hogy 70 évig ne lett volna háború Európába. Olyan békességgel teljes éveket éltünk meg, ami példanélküli volt. És ahhoz képest egy picit ugye fel lett forgatva itt sok minden, és amikor az ember erre összpontosít, akkor be tud hozzá férkőzni a félelem és a kilátástalanság. Aztán utána, amikor már az energiaárakat is megemelik, amikor már az infláció az egekben, és a fizetésed a töredékét, vagy felét éri annak, amit kaptál, és a főnököd nem úgy emeli, akkor az ember agya jár, hogy hogyan lehetne csinálni, de Istennek az igéje nem változik meg soha. A környezet, a világban minden változik. És az így lesz jövőre is. Lesznek olyan külső körülmények, amik könnyebbé teszik majd az életünket, és lesznek olyanok, amik látszólag megnehezítik. De ez Jézus idejében ugyanígy volt. Aztán ugye látjuk a Izrael államának a tragédiáját, október 7-én a Hamas megtámadta ugye őket, és azóta is folyik nagyon-nagyon drága áran, áldozatok árán egy olyan háború, ami tőlünk elég messze van ahhoz, hogy ne érezzük a testünkön. Akik az igében járnak, akik az igéket és a végidők proféciáit ismerik, azok láthatják azt is, hogy nagyon sok minden ettől függetlenül és abba az irányba mutat, hogy ez a világkorszak idővel, nem tudjuk pontosan mikor, de lezárul. Mert a nyugati világnak a válsága, a nyugati demokráciának a most már mondhatom így talán a csődje, amit megél Nyugat-Európa manapság, az a fajta szélső liberális, nem is akarok nagyon durván fogalmazni, tehát amit látunk, az oly mértékűvé terebélyesedett, amitről az ember úgy gondolja, majd úgy látja, hogy ez visszafordíthatatlan. Mint ahogy Noé idejében is az a fajta mentalitás, az a fajta bűnösség, az a fajta erkölcstelenség, az a fajta hitványság, és az a fajta jó dolgok rossznak mondása, és a rossz dolgok jónak mondása elindult, nem tudta Isten sem megállítani, csak az özön vízzel. Ott egy időkorszaknak a vége volt, a 8 ember által ugye újra népesedett a föld, és ugye látjuk az igében azt, hogy az utolsó időkben ugyanúgy lesz, mint ahogy volt Noé idejében is. És ezt látjuk, és mi ennek a szemtanúi vagyunk, mi ennek a kézzelfogható, jelenlévő 21. századi emberei vagyunk, akik ezt látjuk a bőrünkön. És azt mondani, és azt gondolni mindenre, hogy hát igazából ez csak egy felfújt, ez egy politikai blöff, hogy ez igazából nem valós veszély, azt hiszem, hogy egyenlő az igei ismereteknek a hiányával. Nem rémizgetek senkit, sőt, bátorítok mindenkit, hogy bármit fogsz meglátni a következő évben, bármit is hoz a jövő, az nem fogja Jézus lelökni a trónról. És az nem fogja az atyának a szívverését megemelni, vagy a púzus számát, és nem kell mentőt hívni vérnyomás problémák miatt az Úrhoz, hála Istennek. Tehát az ő békessége, az ő nyugalma, az ő higgadtsága nem fog változni. És ami a döbbenet, és amire lehet nem is gondoltál, hogy ugyanaz az öröm, ugyanaz a szeretet, ugyanaz a békesség, ugyanaz az a kiegyensúlyozottság, ugyanaz a hit, ami Jézusban van most, ott az Atya jobbján, ahogy ő van, ugyanaz megvan benned is most, ott a szellemedben. Tehát amikor kicsattansz, haragra gerjedsz, eldurran a szelep az agyadban, és őrjöngsz az miatt, hogy mi minden sérelem és rossz dolog történik körülötted, akkor tudd meg, hogy lehetséges, hogy átléptél a szellemből a test irányába. Mert haragra lehet gerjedni, fel lehet háborodni, és érik az embert rossz dolgok, de nincs megengedve neked se nekem az, hogy kétségbe essünk, és a hitetlenségnek a mélységeibe dagonyázzunk. Isten felszólított minket, járj hitben, legyen isteni fajta hited. Rázd föl magad a depresszióból, kelj föl a depresszióból, kelj föl a kilátástalanság érzéséből, és úgy tudod megtenni, hogy meglátod Isten mennyire szeret téged. Azt gondoljuk, hogy ez egy lerágott csont. Hát már hányszor hallottuk, 30 éve kicsi matricákon is, kis mosolygó fejeken az volt, hogy Jézus szeret téged, örülj. Nem lerágott csont addig, amíg mindenkinek az élete nem ilyen a tényleges hétköznapjaiban is. Hogy bármi jön, bármiért, nem az az ember vagy, akinek szüksége van arra, hogy valaki felrázzon téged, hanem te az az ember vagy, aki tud segíteni azoknak, akik letargiában vannak. Mert te vagy a fény, te vagy a világosság, te vagy a só ennek a földnek. Nem pedig te vagy a sár, meg te vagy az ízetlen valami, amit föl kell pofozni, hogy elájult. Legyél te az az ember, az a szilárd ember, aki a folyóvíz mellé van ültetve. Legyél te az az ember, aki tudja azt, hogy bármit hoz a jövő, az én Istenem betölti minden szükségemet. Bármit hoz a jövő, nem engedem meg semminek és senkinek azt, hogy kimozdítson engem a békességemből. Miért? Mert gondolkodom azon, amit Jézus mondott, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, mint a világ adja, ezért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Mondta ezt ő. A saját maga békességét, amivel ő élt, azt odaadta neked, nekem, az ott van benned. Keresd, kutasd, hogy hol van ez, hogyan tudod ezt felszínre hozni. Ehhez a megszokott, a sablonos, az egyhangú, több évtizedes rendszer szerinti gondolkozásmódunkat ki kell dobni. Azt mondom neked most, hogy legyél türelmes magaddal is, meg másokkal is. Mert az a fajta gondolkozás kultúra, ami kialakult bennünk 20, 30, 50, 70 év alatt, az nem egy-két perc alatt változik meg. Mint ahogy a közösségünk, a gyülekezetünk is, már hiszem, hogy nem olyan most, mint amilyen volt 10 évvel ezelőtt. Változik, de sok mindennek kell még változni. Hogy mert vannak bizonyos dolgok, amelyek arra vannak ítélve, hogy megváltozzanak. És ez nagyon sokszor, sok mindenben abban nyilvánul meg, és az az első lépés, hogy a mentalitásod, a gondolkozásmódod megváltozik. És amikor a gondolkozásmódod helyes, amikor a gondolkozásmódod összhangban van Isten igéjével, amikor úgy gondolkozol, mint Isten, akkor az érzelmeid, és ahogy érzed magad, az követni fogja a gondolataidat. Sohasem fordítva van ez. Mindig úgy érzed magad, ahogy gondolkozol. Úgy érzed most is magad, meg egész héten úgy érezted magad, meg egész évben, és jövőre is úgy fogod érezni magad, olyan lesz a lelki világod, ahogyan gondolkodsz. Ezért van az, hogy ugyanazon igék, ugyanazon körülmények, ugyanolyan helyzetek jönnek két emberre, az egyik így gondolkozik, a másik úgy gondolkozik, az egyik elsüllyed a depresszióba, a másik meg szilárdan megáll, és olyan, mint a folyóvíz mellett ültetett fa. Mert a reakciója, a válasza erre, az más. Most sem azt hallod csupán, amit tőlem hallasz a fizikai füleden keresztül. Most is vannak gondolataid. Most is hallod azt, amit te gondolsz arról, amit én mondok. És ez mindig így van. Valaki azt gondolja, hogy igen, ezt megragadom, ezzel megyek előre, és nem csak újévi fogadalmat hozok most év végén, hanem valódi változásokat hozok. Valaki pedig úgy gondolkozik, persze a szomszéd épületben van az az ember, aki azt mondja, hogy jó az, amit mondasz, pásztor, de hát nem tudod, én milyen helyzetben vagyok, hogy nekem milyen is. De jó lenne. Meglásd, mi módon hallgatjátok. Ez a magvetés példázatának a végén ott van. Hogy lásd meg, mondja Jézus, meglássátok, hogy milyen módon reagáltok és fogadjátok ezt, amit hallotok. És ugye nem az én beszédem az, ami önmagában az ige, ami a tévedhetetlen dolog. Mert természetesen nem. Nem vagyunk zsidó farizeusok, akik amikor tanították az igét, és valamit állítottak és mondtak az igéről, azt egy magasságba emelték azzal, amit valóban az ige mond. Minden prédikáció, minden egyes tanítás, minden egyes emberi szó, ami kijön, lehet igei teljesen összhangban, de akkor sem az ige. Az ige az, amit ő adott neked, és az neked rendelkezésedre áll, hát most már vagy 500 éve elég elterjedt módon olvashatod. Olvashatod. És az ige szól hozzád. Halleluja. Nekem az újévi fogadalmam az, hogy nem fog olyan hosszan prédikálni a elkövetkezendőkben, mint úgy idáig tettem. Még bírjátok egy picit? Akkor megszeghetem ezt a fogadalmat. Nem próbálkozz próbáltam magamat meggyőzni arról, hogy az Úrra akarata van ebbe, vagy csak az én saját magam, hogy egy órán többet nem beszéljek, mert sok valóban, és el lehet ebben fáradni. De úgy látom, hogy van bennetek fogadókészség, úgyhogy még egy pár gondolatot hadd mondjak el erről, mielőtt a jegyzeteim első oldalának a közepéig elérek. Azt gondolom, hogy a jövő évnek a kvázi sikere, nevezzük így, vagy gyümölcse, vagy az áloga, vagy nem is tudom, minek lehetne pontosan nevezni, az elsősorban, és értsd jól, ez nem az Úr kezében van, abban az értelemben, hogy nem ő rajta múlik az, hogy mi hova jutunk el, hanem rajtunk. Mert ő már odaadott mindent. Ő már megtette az ő részét. Sőt, a nagyon nagy részét megtette Jézus Krisztusban, az ő kereszthalálában, a véráldozatában, a feltámadásában, és még ezután még többet adott akkor, amikor odaadta azt a segítséget nekünk, amely segítség neki rendelkezésre állt, és ő pedig a Szent Szellem. Amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy Isten szelleme, az minden egyes alkalommal, kivétel nélkül a Szent Szellemre utal. És a Szent Szellem, ő az erőnek a szelleme, a józanságnak a szelleme, a bölcsességnek a szelleme. És vannak még ugye ilyen jelenvonásai, és ő bennünk van. Azt hiszem, hogy egy olyan kincs ő bennünk és nekünk, és amit nem használtunk ki, idézőjelben mondom ezt, még teljesen, még közel sem a teljes potenciál, ami lehetőségünk van. Úgy gondolom, hogy a következő időszakokban, legalábbis az én részemről, én szeretnék többet tanítani ő róla, mert én is keresem, kutatom azt, hogy mi az a több, ami ő benne van, mert nem éljük meg a teljességet. Se egyéni szinten, se gyülekezeti szinten. Van ennél jóval, jóval sokkal több. Keresem, kutatom, és hát amire jutok, majd elmondom nektek, hogy együtt fejlődjünk ebben, biztos lehetsz ebben, mert ott van bennünk az erő, aminek egyensúlyban kell lennie az információval, ami az elménkben van. Nem akarjuk eltéveszteni, azt hiszem beszélhetek Istvánnak a nevében is, nem akarjuk eltéveszteni ott, hogy nagyon intellektuálisak vagyunk, és nagyon azok a prédikátorok, vagy azok a közösség, az a gyülekezet vagyunk, akik mindent észből, fejből, racionálisan meg tudnak magyarázni. Mert nem tudunk mindent megmagyarázni. Ugyanakkor szükség van arra, hogy hát igyekszem nagyon jól fogalmazni, ne legyen félreérthető. Tehát a lényeg ez, amit Pál apostol mondott, amikor azt mondta, hogy az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédében állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában, mondja az 1 Korintusi levélben. Szellemnek és erőnek megmutatása, bemutatása. Amikor csak az erő van a központi terítéken, az lehet egy szélsőség, amikor az emberek elmennek már az ajándékok megnyilvánulásaiban olyan szinten, amiben már csak a hústest van benne, nem az ajándék. Amikor azonban ez nincs, és az ember áttér oda, hogy mindent teológiai okfejtésekkel meg tud magyarázni, akkor kialakulhat sok olyan gyülekezet, sok olyan közösség, amire ma is van példa Magyarországon, nem egy és nem kettő. Nagyon intellektuális, nagyon okos, nagyon jól kinéző, nagyon szerethető emberek, nagyon szeretik az Urat, és semmiféle ítélet és káosztatás nincs bennem, nehogy véleki valaki így értse ezt, mert nincs jogom elítélni, sem megítélni nagyon másokat. Amitről tudok nyilatkozni az, hogy mi nem akarunk olyanok lenni, akik mindent észérvekkel akarnak alátámasztani, mert ezekben a közösségben, vagy azokban a gyülekezetekben úgy hiszem, hogy majdnem minden megvan, egy lényegi fontos dolog hiányzik, ez pedig az erő. A Szent Szellemnek a valóságos jelenléte. Úgyhogy ha jövőre tekintve, jövőre nézve előre, ezt erről majd lesz szó, hogy a gyülekezetünk látása, azt, amit éltünk, megéltünk a kezdetekkor és tapasztaltunk, azokban járjunk tovább és fejlődjünk úgy, hogy hogy a tanításra, a tanulásra, az intellektuális képzésre, a tanítványképzésre is nagy hangsúlyt fektessünk, mert nagyon-nagyon fontos dolog ez is, meg az is, de a kettőnek egyensúlyban kell lennie. Egyensúlyban kell lennie. Úgy hiszem, hogy ez Istennek a látása, és ez egy olyan egyedi dolog, ami nem túl sok gyülekezetre jellemző, nem csak Magyarországon, hanem a világban is. Úgyhogy te is keresd, te is kutasd, hogy a személyes életedben, a közösségi életben hogyan tudunk még inkább azzá válni, azzá közösségé válni, ami Isten akarja, hogy váljunk. Ez láthattál már az elmúlt években erőfeszítéseket, törekvéseket, sok mindenben ez megnyilvánult, megyünk tovább ebben, és ezen dolgozunk, és legyen minden dicsőség Istené. Ámen. Ne feledkezzetek meg imádkozni, értünk. Ámen. Köszönjük az Úrnak. Aztán majd valamikor, valahogy ezt bizonyára folytatjuk. És köszönöm, hogy az alkalom elejé viccet nem vettétek komolyan. Halleluja. Szeretném, ha felállnátok most, és együtt imádkoznánk, hogy vallanánk meg a hitünket Jézus Krisztusban. Azoknak a számára, akik később érkeztek, nem tudom, hogy ők újak vagy nem újak, akik esetleg néznek bennünket a élő adásunkban a YouTube-on most, vagy meg később. Ahhoz, hogy Isten békességet tudjon uralkodni ténylegesen a szívedben, az első lépés az újjászületés. Annak a munkának az elfogadása és befogadása, amit Jézus tett értünk a Golgotai keresztfán, az ő helyettesítő áldozatában, az ő véráldozatában, amikor is helyettünk ment a pokolba, és értünk szenvedett azért, hogy nekünk ne kelljen szenvedni. Azért, hogy mi békességben élhessünk gyarapodásban, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, hogy Isten dicsőségére sok gyümölcsöt teremhessünk. Ez a belépőkártya az Jézus Krisztusnak az elfogadása. Mondd a szívednek a hitéből, szíved lelked elmédnek a teljességéből, teljes meggyőződésből utánam, sorról-sorra haladva azt, amit én most mondok. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazolásomért. Kérlek téged, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Én most hittel megvallom, Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, és te vagy az én gyógyítóm. Ez az igazság. Jézus Krisztus vére eltörölte minden bűnömet. Jézus Krisztus megtört teste, meggyógyította minden betegségemet. Örök életet nyertem. Ámen. Amen, amen.